Megtörtént a gazdaságpolitikai fordulat Magyarországon, Orbán Viktor a kormány egyéves munkáját értékelte. Székelyföldi iroda nyílik Brüsszelben, Románia tiltakozik, még a nagykövetet is behívatták. Lista a legbékésebb országokról, Románia 5 helyet javított megítélésén. Órákon belül Hágába szállíthatják Mladicot, elutasították a háborús bűnökkel vádolt ex-tábornok fellebbezését. Híradó a Duna Televízióban. Jó estét kívánok! Megtörtént a gazdaságpolitikai fordulat Magyarországon, ezt Orbán Viktor mondta azon a konferencián, ahol a kormány egyéves tevékenységét értékelték. A miniszterelnök szerint a kormányzati gazdaságpolitika új képlete, idézem, a növekedés plusz munka egyenlő pénzügyi egyensúly.
Üzletemberek, politikusok, a gazdasági élet szereplői gyűltek össze a Millenárison, hogy a kormány egyéves munkáját értékeljék.
Megteremtettük egy történelmi felemelkedés alapjait.
Orbán Viktor miniszterelnök szerint a kormány mostanra megteremtette a sikeres gazdaság alapjait. A siker kulcsa pedig az volt, hogy kiálltunk önmagunkért.
Elszántan ki kell állni magunkért, azokért a célokért, amelyeket közösen magunk elé tűztünk, és nem szabad hagyni, hogy bárkik elbizonytalanítsanak. Ha a saját józan eszünk helyett másokra fogunk hallgatni, megint nem jutunk sehova. Most itt a nagy lehetőség, hogy 20 év után végre végigcsináljunk valamit. Erről most ne hagyjuk magunkat lebeszélni, ne engedjük, hogy visszalökjenek bennünket a teljes kilátástalanságba.
Orbán Viktor szerint már most óriási eredményeket ért el a kormány. Példaként a bankadót, a kettős állampolgárság bevezetését, az adócsökkentést, a munkahelyteremtést, vagy a nemzetközi valuta alaptól való leválást említette.
Méről indultunk el fölfelé?
Azt mondta, Magyarország háborúban áll az eladósodással és a munkanélküliséggel. Ezt a háborút pedig csak úgy lehet megnyerni, ha átszervezik az országot, vagyis egy olyan gazdasági fordulatra van szükség, aminek az az alaptétele, hogy a növekedés és a munka teremti meg a pénzügyi egyensúlyt.
Elégedett volt a kormány első éves munkájával, és az eddigi lépéseket méltatta az Audi Hungária vezetője és a Vállalkozók Országos Szövetségének elnöke. Thomas Faustmann, az Audi magyarországi vezetője szerint a kormány csökkentette a bürokráciát és egyszerűbbé tette a vállalkozások életét, ezzel ösztönözte a magyarországi befektetéseket. Demjár Sándor pedig arról beszélt, hogy folytatni kell a gazdaság átalakítását.
Még tavaly döntött Győri gyárának bővítéséről az Audi, mint ahogy az Opel is 2015-ig megduplázza termelését. A két megaberuházás közvetlenül 2500, közvetve a beszállítókkal együtt több mint 17000 munkahelyet teremt. A Szél Kálmán Alapítvány által szervezett konferencián az Audi magyarországi vezetője Thomas Faustmann azt mondta, kiváló gazdasági környezetet találtak Magyarországon. Eddig 4 milliárd eurót, azaz 1000 milliárd forintot fektettünk be Magyarországon. Az adócsökkentés, a bürokrácia visszaszorítása nekünk és a többi befektetőnek is segített az üzletben és a munkahelyteremtésben, mondta az Audi elnöke. A kormányváltás után a kabinet két gazdasági akciótervet is bejelentett. Döntött az arányos 16%-os családi adórendszer bevezetéséről. Csökkentették a társasági adót, eltöröltek 10 a vállalkozásokat sújtó kisadót, és már évközben bevezették a bankadót. Ősszel külön adó kivetéséről döntöttek, befagyasztották a magánnyugdíjpénztári utalásokat, és felmondták a PPP szerződéseket. A Vállalkozók és Munkáltatók Szövetségének elnöke szerint fontos lépéseket tett a kormány az elmúlt évben, de folytatni kell az állam működési költségeinek lefaragását és a kétkezi munka becsületének visszaállítását. Demján Sándor azt mondta, Magyarországon vészhelyzet volt, ezért lépni kellett.
Hogyha nem lépi meg ezt a kormány, akkor 350-400 forintos euró van, és esetleg az Unió Magyarországgal fog példát statuálni, hogy megijedjenek azok az államok, amelyek bajban vannak.
A századvég alapítvány elnöke Lánci András szerint változtatni kellett azért is, hogy a nemzeti érdek előnyt élvezzen a magánérdekek felett.
Ez szerintem maga a rendszerváltás kiteljesítése, szemben a korábbi meddő kísérletekkel, az ország teljesítményét lehúzó állapotokhoz vezető politikákkal.
A politológus azt is mondta, az elmúlt 20 évben Magyarország és a magyar választók is kimerültek a politikai harcokban. Szerinte ezért az élni akarás vezetett tavaly a Fidesz-KDNP kétharmados győzelméhez.
ígéreteivel. Az MSZP szerint Orbán Viktor nem lehet büszke a kormány egyéves munkájára. Korozs Lajos azt mondta, nincs átlátható gazdaságpolitika, és a kormány eddigi intézkedései a munkavállalókat sújtották. Az LMP frakció vezetője szerint a kormány tevékenysége az alkotmányosság felszámolásáról szólt. Siffer András azt mondta, az adócsökkentéssel a szegényebbek zsebéből vesznek ki pénzt. A jobbikos Volner János pedig közleményében úgy fogalmaz, hogy az elmúlt egy év alatt tovább mélyült a jövedelmi szakadék a magyar családok milliói és a felső 10 000 között. Bajnai Gordon szerint 2000 óta folyamatosan rossz gazdasági döntések születtek, mert a kormányok a rövidtávú politikai érdekeket nézték a hosszú távú gazdasági érdekek helyett. Az államadósságot vizsgáló parlamenti albizottsági meghallgatásán Gyurcsány Ferenc gazdasági minisztere is utóda, azonban azt nem ismerte el, hogy ebben neki is személyes felelőssége lenne. Bajnai Gordon ma is vállalná a válságkezelő kormány minden döntését, mert szerinte ezekkel sikerült visszaszerezni a befektetők bizalmát az ország iránt. A miniszterelnöki szóvivő Szijjártó Péter szerint viszont azért, hogy Magyarországot az európai országok közül az egyik legsúlyosabban érintette a válság, a Gyurcsány kormánya hibás, mert a magánérdekeket sokszor a közértek elé helyezték.
Szerintem ebben a Gyurcsány kormány felelőssége megkerülhetetlen. Arról nem is beszélve, hogy a 2006-os megszorítások azok kifejezetten egy politikai hazugság következményei voltak, hiszen maga a miniszterelnök, az akkori miniszterelnök Gyurcsány Ferenc ismerte el, hogy azok a hazugságok, meg az, hogy megpróbáltak úgy tenni, mintha tettek volna valamit, miközben nem csináltak semmit, ezeknek a következménye lett az, hogy komoly megszorításokra volt szükség.
Románia a 40. helyen áll a legbékésebb országok listáján, tavaly 45. volt. A rangsort 5. éve állítja össze az Institute for Economics and Peace nevű szervezet, amely 23 szempont alapján határozza meg több mint 150 ország békeindexét. A legnyugodtabb országnak idén Izland bizonyult, Magyarország a 20.
Láncfűrészesek egy tavalyi kormányellenes tüntetésen. A demonstráció akkor incidens nélkül zárult, de az ilyen megfélemlítési kísérletek az erőszak lehetőségét hordozó társadalmi feszültségek miatt sokat romlott az ország békeindexe, állítja a felmérés végző nemzetközi szervezet. A gazdasági válság alatt Románia 20 hellyel csúszott lejjebb a rangsorban, csak az utóbbi évben javult a besorolása.
Azt kell mondjam, hogy a világpolitikai súlytalanság az szerintem most akár egy pozitív tényező is lehet.
A szociológus szerint sokat javít a besoroláson, hogy a térségben alacsony a terrorveszély. Romániában emellett a szociális feszültségek is mérséklődtek.
Tavaly 45. volt, az idén 40., de azt kell megfigyelnünk, hogy ez egy relatív különbség, ugyanis pont ugyanaz az abszolút értéke ennek az indexnek Románia esetében az idén, mint amilyen a tavaly volt. Tehát igazából azt mondhatjuk el, hogy a többi országnak romlott egy picit a helyzete, és ők sorolódtak Románia mögé, például a balti államok.
A globális békeindex meghatározásánál az erőszak jelenlétét és valószínűségét mérik, ugyanakkor a lakosság biztonságérzetét is figyelembe veszik. Rontja a besorolást, ha egy országban nagyok a katonai kiadások, és könnyen lehet lőfegyverhez jutni, de a békemissziókra költött összegek javítanak a helyezésen. A világ legbékésebb térsége Nyugat-Európa, a sereghajtók pedig Szomália, Irak és Szudán.
Romániának nem tetszik, hogy Székelyföld irodát nyit Brüsszelben, ezért minden szinten minden létező eszközzel tiltakozik ellene. A román külügyminisztérium bekérette a bukaresti magyar nagykövetet, és tájékoztatást kértek tőle arról, hogy miért a brüsszeli magyar régiók háza ad otthont a székelyföldi irodának. A román külügy egyúttal közölte, elvárja, hogy a két ország partnerségére való tekintettel egyetlen magyarországi hivatalos személy se vegyen részt a képviselet megnyitóján. Az iroda holnaptól működik az Unió fővárosában.
Székelyföld brüsszeli képviseletének ötlete már egy éve felvetődött. A három székelyföldi megye, Hargita, Kovászna és Maros vezetése azért fogott össze, mert szerintük a román kormány nem képviselte a régiót az Európai Unióban.
Ha megnézzük, hogy mondjuk az elmúlt 20 évben egy ilyen kormányzati intézmény Bukarestben, mint a nemzeti külföldi befektetéseket vonzó és erre célirányosan kitalált intézmény hány beruházót hozott Székelyföldre, akkor el tudjuk mondani, hogy egyet sem.
Az irodát egy nappal a megnyitó előtt még tábla sem jelzi, már is óriási a vihar körülötte. Román politikai erők szerint a lépés provokáció, alkotmányellenes, és veszélyezteti Románia egységét. Fő kifogásuk, hogy Székelyföld, mint régió, nincs is.
Nem vagyok ellene, hogy egy megye vagy egy régió irodát nyisson, de mi az a Székelyföld? Nem emlékszem, hogy lenne Romániában ilyen nevű hivatalos közigazgatási egység. Több felelősségtudat kellene az ilyen akciók előtt, mert Romániának politikai és társadalmi stabilitásra van szüksége.
Nem létezőnek akarják tekinteni a létezőt. Na most már Székelyföld akkor is létezik, hogyha Románia nem létezne. Mert ez egy történelmi, földrajzi valóság.
Brüsszelben szinte semmit sem tudnak Székelyföldről, mondják az erdélyi politikusok, akik megmutatkozni szeretnének, tapasztalatot, partnereket és uniós pénzeket szereznének az iroda segítségével.
A lobby iroda ugye közvetít Európa és Székelyföld között, és fordítva civil társadalom és politikum között, de mondhatnám azt is, hogy Románia és Magyarország között is.
Képviseletet nyitni egyébként nem tilos Brüsszelben, és sokan élnek is a lehetőséggel. Nem csak régiók nyithatnak irodát, hanem városok, ágazatok, civilek, szakszervezetek vagy vállalatok. Összesen csak nem 4000-en vannak, közöttük romániai megyék is, például Kolozs, Máramaros vagy Bákó megye.
Székelyföld jelenleg hivatalosan nem egységes közigazgatási terület, de több száz éven át az volt, még akkor is, ha erről a jelenlegi román politikusok nem akarnak tudomást venni, mondják történészek. A Terra Siculorumot 800 éves latin nyelvű kordokumentumok is említik.
1000 éves határként él a köztudatban ez a gyimesbükki hegygerinc. Itt húzódik annak a Székelyföldnek keleti határa, amely a jelenlegi Hargita és Kovászna megye nagy részét, illetve Maros megye déli és délkeleti részét foglalja magába.
Terra Siculorumként 1224-ben jelenik meg Székelyföld, mint önálló területi egység.
Azon a területen, ahol a székelyek éltek. A székely székek a 14. században alakultak ki. 1876-ig a vármegyék kialakításáig léteztek önálló közigazgatási egységként, mondja a történész.
Kialakult ezen az egységes területen egy székely identitás, amelyet igazából a közös terület, a közös nyelv, a közös szokások, a közös hadba vonulás, a közös kötelezettségek a királyság felé, az alkalmanként összehívott székely nemzetgyűlés és akár egy közös székely pecsét is jelenthetett.
Székelyföld létének tárgyi bizonyítékai ma is megvannak, és nem csak Orbán Balázs dokumentumaiban lehet olvasni róluk. Orbán Balázs a legnagyobb székelyként ismert író, néprajzkutató, 1868 és 1873 között 6 kötetben írta le Székelyföld történelmi, régészeti, természetrajzi adatait és a néphagyományokat összefoglaló művét. Hargita, Maros és Kovászna megyét önálló közigazgatási területként különben 1968-ban alakították ki, hogy adminisztratív szempontból feldarabolják a több magyarság lakta térséget. A 2011-ben készített hivatalos román közigazgatási térképre Székelyföldet nem rajzolták be, de az itt élő székelyek lelkében az egységes térség létezik.
Most nézzük, mi lesz még a híradóban. Traktoros tüntetések a Vajdaságban, a területalapú állami támogatás csökkentése ellen tiltakoznak. Jelentősen megsüllyedtek az Észak-Alföld egyes részei az elmúlt 30 évben, elsősorban árvízkor okozhat gondot. Órákon belül Hágába szállíthatják Ratko Mladicot, a háborús bűnökkel vádolt boszniai szerb ex-tábornok fellebbezett kiadatása ellen, de ezt a belgrádi bírói tanács elutasította. Közben hatalmas felháborodást váltott ki a hír, hogy a hágai pert előkészítő bírói tanácsot az a bíró vezeti, aki egy 2 évvel ezelőtti interjújában állítólag azt mondta, a jog lényegében csak a holokausztot tekinti népirtásnak, a szrebrenicai mészárlás legfeljebb tömeggyilkosság lehet.
A magyar televíziós tábja 3 éve járt ennél a bosnyák asszonynál, aki egyszerre veszítette el az egész családját. Férjét, fiait, 2 öccsét, 2 húgát ölték meg, Mladic katonái. Azt mondja, az ünnepek már soha többé nem lesznek ünnepek, a gyerekei születésnapját pedig a legszívesebben átaludná, mert 1 hónapban 1 napon születtek, de már mindegyiket elveszítette. 16 éve, 1995. július 11-én foglalták el a boszniai szerb csapatok Srebrenicát. 4 nap alatt több mint 8000 bosnyák férfit végeztek ki Ratko Mladic katonái. Ez volt a legvéresebb háborús büntet Európában a II. Világháború óta. 16 év bujkálás után a múlt héten fogták el a boszniai szerb tábornokot, akit népirtással is vádol a hágai ENSZ törvényszék. a pert előkészítő háromtagú bírói tanács vezetőjét és a későbbi büntetőper lehetséges főtárgyalóját azonban éppen a genocídiumról folytatott jogi vitái miatt sokan támadják. A bosnyák fővárosban felháborítónak tartják, hogy egy olyan ember vezesse Mladic tárgyalását, aki szerintük nem tartja népirtásnak a szrebrenicai mészárlást.
Szégyen teljes minden áldozat és Bosznia minden polgára számára. Olyan objektív embert kellett volna választani, aki minden körülményt figyelembe vesz, és úgy ítélkezik, ahogy egy háborús bűnös megérdemli.
Krisztof Lügge lett volna a Radovan Karadzsics elleni per főtárgyalója is, ám Amerikában élő bosnyákok kérésére a hágai bíróság visszavonta a német bíró megbízatását. Most a törvényszék kiáll mellette.
Lügge bíró nem is említette egy mondatban Srebrenicát és a népirtást, nem kommentálta a Boszniában elkövetett bűntényeket, de folyamatosan foglalkozik azzal, miként határozzák meg a nemzetközi és a nemzeti jogrendszerek a népirtás fogalmát.
Ratko Mladicnak kiadatása előtt lehetővé tették, hogy meglátogassa lánya sírját. Rohamrendőrök kísérték a temetőbe hajnalban, hogy elkerüljék a közfigyelmet. Anna Mladic 1994-ben lett öngyilkos, a hírek szerint akkor, amikor tudatosodott benne apja háborús szerepe. A lánya tábornok fegyverét használta, Mladic azonban sosem ismerte el, hogy öngyilkosság történt.
Most kaptuk a hírt, miszerint lezárták a Belgrád belvárosából a reptérre vezető utat, 5 páncélozott rendőrautó indult attól a törvényszéki épülettől, ahol Ratko Mladicot tartották fogva. A szerb igazságügyminiszter bejelentette, megkezdődött a háborús bűnökkel vádolt egykori boszniai szerb hadseregparancsnok átadása a hágai törvényszéknek. Traktoros tüntetéseket szerveznek a földművesek Vajdaság szerte, azért torlaszolják el az utakat, mert a szerbiai kormány idén nem 100, hanem csak 10 hektár után ad terület alapú állami támogatást, így a gazdák számításaik szerint sokkal rosszabbul járnak.
Többször is lezárták az egyik legfontosabb újvidéki főutat a gazdák. Azért tiltakoznak, mert a kormány csökkenteni akarja támogatásukat. Eredetileg Belgrádba akartak eljutni, de a rendőrök ezt megakadályozták. Újvidékre a mellékutakon jutottak be, itt körbevették a vajdasági kormány épületét.
Az estéli órákban, amiket ígérgettek, azóta semmi se történt, mink itt éjszakáztunk, aludtunk a traktorba, fáradtak vagyunk. De nem fogunk mindaddig meghátrálni, még nem kapunk valami választ.
A gazdák azt mondják, a kormány egyre több pénzt akar beszedni tőlük.
Az idén ugyanúgy kell regisztrálni a traktorokat is, meg a pótkocsikat is, meg a kombájokat is, mind a személyi autót. Tehát ez mondjuk rá egy közép termelőnek, mint én például, két traktor, mondjuk rá van egy 2-3 prikolic, és a kombáj ez 1000 euró körülbelül, ha átszámoljuk.
Ezért fontos a gazdáknak a terület alapú állami támogatás, ami hektáronként 140 euró. Viszont az eddigi 100 hektár helyett ezentúl csak 10 hektár után fizet az állam. A mezőgazdasági tárca azzal indokolja a döntést, hogy ők a legkisebbeken akarnak segíteni. 55 ezer termelünk mindössze 10 hektár földön gazdálkodik. Nekik van leginkább szükségük az állami segítségre, mondja a mezőgazdasági miniszter helyettese. A termelők azonban ezt elfogadhatatlannak tartják, akár csak azt a kompromisszumos javaslatot, hogy a kormány 10-ről 30 hektárra emelni az állami támogatás küszöbét. Így a traktoros tiltakozás tovább folytatódik.
Mégsem a spanyol uborka okozza a Németországban terjedő halálos hasmenés járványt. A hamburgi egészségügyi hatóságok bejelentették, hogy a fertőzöttnek tartott szállítmányban nem azt a baktériumtörzset mutatták ki, amely a súlyos betegséget okozza. Vagyis a német hatóságok továbbra sem tudják, hogy melyik élelmiszer vagy zöldségfajta terjeszti a járványt. Most azt feltételezik, hogy helytelenül trágyázott észak-németországi uborka, paradicsom vagy saláta lehet a baj forrása. A betegségnek Németországban már 15 halálos áldozata van, és csaknem 400 ember állapota súlyos. Ma Svédországban is meghalt egy férfi, aki előzőleg Németországban járt. Kevesen töltötték ki az interneten magyarul a népszámlálási adatlapokat Szlovákiában. Az Új Szó című pozsonyi magyar napilap szerint az interneten kitöltött körülbelül 560 ezer kérdőívnek csupán 1,3%-a, vagyis alig 7500 volt magyar nyelvű, miközben a magyarság aránya ennek 7,5-szerese. Az ívek kitöltésénél a nyelvválasztás az első lépések között szerepel, így nem lehet azt mondani, hogy eldugták ezt az opciót, mutat rá az újság. A hagyományos papíralapú kérdőíveket június 6-áig lehet kitölteni. Új kezekben a Nemzeti Vágta gyeplője. 2011-ben a többszörös fogadhajtó világbajnok Lázár testvérpár vette át a Hősök téri lovasviadal szervezését. A tavaly már 100 település lovasait felvonultató verseny lebonyolításában idén több dolog is változik. 2011-ben szeptember közepén gyűlnek össze a fővárosban az ország lovasai. Az idei nemzeti vágta érdekessége az is, hogy először lesz határon túli előfutam. Július végén Sepsiszentgyörgyön rendezik meg a székely vágtát.
Szeretnénk, hogyha minél több határon túli magyar település csatlakozna a nemzeti vágta programjához, és most első alkalommal Sepsiszentgyörgyön lesz az első határon túli vágta, a székely vágta, de szeretnénk majd Vajdaságot, Felvidéket, Kárpátalját bevonni ebbe a rendszerbe, hogy ne csak Magyarországról, hanem az egész magyar nemzetről szóljon a nemzeti vágta.
Az elmúlt évtizedekben akár 15-20 cm-rel is megsüllyedhettek az Alföld egyes részei, olvasható egy most nyilvánosságra került kutatásban. Ezzel együtt néhány terület megemelkedett az északi középhegységben. A méréseket pénzhiány miatt csak az ország egyharmadában tudták elvégezni, pedig a szakemberek szerint például az árvízvédelemnek az egész országból nagy szüksége lenne pontos és naprakész adatokra.
Jelentősen megsüllyedtek az Észak-Alföld egyes területei az elmúlt 30-40 évben. Ez derült ki az egyik geodéziai cég méréseiből.
A gömbsüveg részének a legmagasabb pontja a magassági jel. Ennek a magasságát kell meghatározni.
Az országban több ezer ehhez hasonló magassági jel van. Ezeket hasonlítják össze a mérések során. Ez alapján a süllyedések az Alföld bizonyos területein akár 10-15 cm-t is meghaladhatják. A kutatások szerint az északi középhegységben éppen a fordítottja történik, helyenként 5-10 cm-rel van magasabban a hegytető, mint 3 évtizede.
Az ábrán kékkel jelöltük a süllyedések mértékét, és pirossal az emelkedéseket.
A felszín változásai leginkább a hosszú távú árvízvédelmi intézkedéseket érinthetik, mivel a magasságkülönbség növekedése miatt a víz gyorsabban zúdul a síkterületre, és nehezebben távozik. A Debreceni Egyetem docense azt mondja, teljesen normális a földfelszín folyamatos mozgása, de az ilyen mértékű elmozdulást nem tartja valószínűnek.
Ha ez egy regionális, az egész alföldrajzot, alföld morfológiáját érintő süllyedés lenne, akkor mindenki tudna erről, át kéne rajzolni a topográfiai térképeket.
A mérések 2007-ben indultak, de két éve leálltak pénzhiány miatt. A cég vezérigazgatója szerint viszont fontos lenne az egész országra kiterjedő mérések elvégzése.
Ezeket jó ismerni, és ezért fontos az, hogy folyamatosan monitoringozzuk ezeket a mozgásokat, és akár a mozgási folyamatok ismeretében, sebesség ismeretében előre is tudjuk jelezni mozgásokat.
Mivel csak az ország észak-keleti részén készítettek méréseket, egyelőre nem tudni, milyen változások következtek be az ország többi részén, illetve a környező országokból sincs naprakész adat.
Elhunyt Cigány Zoltán televíziós rendező, meseíró, a Duna Televízió és a Magyar Televízió munkatársa. Rendezett jazzkoncerteket, komoly zenei műsorokat, népzenei portrékat, ifjúsági műsorokat és irodalmi sorozatokat is. Cigány Zoltán mindössze 46 éves volt. 20 óra 20 perckor ma is közbeszéd, Apáti Tóth Kata mindjárt el is mondja, kiket kérdez és miről. Szervusz Kata!
Jó estét kívánok, szervusz Miklós! A kormány első éve rendszerváltást ígért a tavaly májusban esküjét letevő második Orbán kormány. A miniszterelnök a budapesti Millenárison értékelte a kabinet eddigi munkáját. Vendégünk Szijjártó Péter miniszterelnöki szóvívő lesz, akit a tegnap bejelentett devizahiteleseket megsegítő csomagról is kérdezünk. És a sajtóklub vendégeivel, Borókai Gáborral a Heti Válasz és Vörösté Károlyjal a Népszabadság főszerkesztőjével pedig a kormány első évét értékeljük. Tartsanak velünk!
Kata, köszönöm. Mi pedig nézzük a legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Megtörtént a gazdaságpolitikai fordulat Magyarországon, Orbán Viktor a kormány egyéves munkáját értékelte. Székelyföldi iroda nyílik Brüsszelben, Románia tiltakozik, még a nagykövetet is behívatták. Lista a legbékésebb országokról, Románia 5 helyet javított megítélésén. Már úton van Hágában Ratko Mladic, fegyveres őrök vitték a belgrádi reptérre a volt tábornokot. Köszönöm figyelmüket, ma este is érdemes velünk tartani, mert a közbeszéd után 9 órától az Egy őrült éjszakája című magyar vígjátékot láthatják. Előtte 8-kor Nemzeti Krónikával várom önöket, viszontlátásra!